A mai ige hirdetésben egy tanítványi sorsot szeretnék előtökbe hozni, egy olyan sorsot, ami talán nagyon mélyről, nagyon nehéz körülmények közül kezdődött. A Máté Evangélium a 9. fejezet 9. versétől olvashatjuk el ezt a történetet. Máté Evangélium a 9. fejezet 9. versétől így szól ez a történet. Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy embert ülni a vámnál, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá: kövess engem! Az felkelt és követte őt. És történt, amikor Jézus asztalhoz telepedett a házban, sok vámszedő és bűnös jött oda, és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok, és szóltak tanítványainak: miért eszik a ti mesteretek vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Ő pedig, amikor ezt meghallotta, így szólt: nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Menjetek, és tanuljátok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Akkor oda mentek hozzá János tanítványai, és megkérdezték: miért van az, hogy mi és a farizeusok sokat bőjtölünk, a te tanítványait pedig nem bőjtölnek? Jézus ezt mondta nekik: gyászolhat-e a nász nép, amíg velük van a vőlegény? De jönnek olyan napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor bőjtölni fognak. Senki sem tesz foltot új posztóból régi ruhára, mert a toldást kitép a ruhából, és még csúnyább szakadást támad. Új bort sem töltenek régi tömlőbe, mert a tömlő szétreped, a bor is kiömlik, a tömlő is elpusztul, hanem az új bort új tömlőbe töltik, és akkor mindkettő megmarad. Eddig tartott a történet a Máté evangéliumában, amit a Lukács evangéliumában is megtalálhatunk az 5. fejezetben, és olvashatjuk. Ebben a történetben azt látjuk, hogy Jézus egy következő tanítványt szólít meg. Az első tanítványok, akiket követésre hívott el az Úr, a galileai tengerpartján hallották a meghívást, az elhívást. A csodálatos halfogás történetében azt látjuk, hogy Jézus azt mondja Péternek, hogy azt cselekszem, hogy mostantól emberhalász leszel, jöjj és kövess engem. És követik Jézust, követi Péter is, meg András és Jakab és János, szegény halászemberek. Egyszerű, tanulatlan halászemberek ők. Követik Jézust. És most azt látjuk, hogy Jézus olyan dolgot tesz, ami az egész nép közhangulatával szembe megy. Teljesen érthetetlen dolog, amikor Jézus odalép egy vámszedő asztalhoz, és egy vámosnak szól, hogy legyen a követője. Mert hogy kik is a vámosok? A vámosok azok, akik az elnyomás alatt levő népnek az ellenségeihez csatlakoznak. Ők az igazi árulók, akik a gyülekezetnek, Izrael szent közösségének nem lehetnek a tagjai. Úgy tekintettek a vámszedőkre, mint a nemzeti becsület árulóira, hitehagyottakra, és ők voltak a társadalom söpredéke. Senki sem nézett rájuk megbecsült polgárként. Őket mindenki visszautasította, és elvetette. Különleges dolog azt látni, hogy Jézus oda megy Mátéhoz, és azt mondja neki, hogy kövess engem. Tudni kell a vámszedőkről, hogy jómódú emberek voltak. A vámszedők nem csak annyi vámot kértek el az utazóktól a városkapuba belépve, vagy akár a piactereken, ami jogos volt, amit a római törvények előírtak, mint vámot, amit be kellett szolgáltatni, hanem a vámosok többet kértek el ettől, és a saját zsebükre dolgoztak. Szerették volna, ha nekik is jut ebből. Nem voltak megelégedve azzal a fizetséggel, amit eddig kaptak. Éppen ezért gazdaggá lettek. De amikor valaki a saját nemzettársaitól nem csak a törvény szerinti rómaiaknak járó vámot kéri el, ami eredetileg is utálatos volt a zsidók szemében, hanem még a honfitársait is megzsarolja, és saját maga hasznára dolgozik, ez különlegesen ellenszenvet, haragot és gyűlöletet váltott ki. A vámosok nem azok voltak, akikre úgy tekintettek volna, mint akik szeretnének az Isten kegyelmében részesülni. Ők azok, akik az Istennel egyáltalán nem törődnek. Számukra az Isten nem számít és nem fontos. Ennek ellenére a vámosok is hallgatták az Isten üzenetét. A vámszedők is nyitott szívűek lehettek, mert az Isten nem azt nézi, amit az ember, mert az ember azt nézi, ami a szem előtt van, az Isten pedig azt nézi, ami a szívben van. Hallották Jézus prédikálását, és az elvetett mag ott volt a szívükben. Jézus látta Lévi szívében a nyitottságot. Jézus látta, hogy Lévi, más néven Máté, vágyakozik az igazság, az igaz élet után. És az Úr nem azt nézte, hogy vajon milyen közfelháborodást kelt az, ha ő megszólítja majd. Jézus számára sokkal fontosabb volt a vágyakozó lélek, akit táplálhatott, akihez szólhatott. És ezért azt mondja Lévinek, azt mondja Máténak, gyere és kövess engem. Mit gondoltok, miután a társadalom így tekintett a vámosokra? Vajon a vámosok hogy tekintettek saját magukra? Semmiképpen sem gondolták, hogy bármilyen szempontból érdemesek lennének arra, hogy egy rabbi, egy köztiszteletnek örvendő tanító rájuk figyeljen. Éppen ezért különleges megtiszteltetés volt, amikor Jézus egy vámosnak azt mondja, gyere és kövess engem, legyél a szűk baráti köröm része, a tanítványi köröm része. Amikor egy rabbi a tanítványait kiválasztotta, a legszűkebb munkatársait, akikkel mindent együtt végzett, akkor ez megtiszteltetésnek számított. Nagyon sok rabbi volt Izraelben ekkor, de ezek a rabbik leginkább a farizeusok csoportjából, az írástudók csoportjából kerültek ki. Ezért a tanítványaikat megfelelő tisztesség övezte, akiket kiválasztottak, azok is tiszteletre méltó emberek voltak. Nem választottak olyat, aki kompromittálhatta volna őket. Akikre, ha ránéznek, úgy tekinthetnek rájuk, hogy hát olyan a mester, amilyen a tanítványa. Hát, ha ilyen aljanépet választ tanítványnak, a mester se lehet ennél több. De Jézus nem tett semmit taktikából. Jézus nem foglalkozott az emberek véleményével, a közhangulattal, a köztapsolással vagy a közutálattal. Jézus nem törődött ezzel. Jézus egy dolgot nézett, van egy vágyakozó szívű ember, és ez a vágyakozó szívű ember az Isten igéjét akarja. Az Istenhez kapcsolódásra vágyik. És Jézus megszólítja, és azt mondja, gyere és kövess engem. Lévi önmagát bűnösnek tartotta, értéktelennek. És úgy gondolta, hát egy jó van az életben, az a pénz. A gazdagság, a jólét, a vagyon. És úgy gondolta, hogy ez a pótszer betöltheti az űrt, amit senki más nem tölthet be, csak az Isten. És amikor meghallotta Jézus hívását, egy nagy kérdést kellett eldöntenie. Vajon mit választ? Az eddigi életet, vagy valami újat? Azt gondolom, testvéreim, hogy mi azt mondtuk az Istennek már egyszer, hogy igen, Uram, én követlek téged. Te vagy az életemben a legfontosabb, az első. De ezt a döntést nem elég ám egyszer meghozni. Nem elég egyszer kimondani, hogy Istenhez tartozok, ő az én mesterem és Uram. Mert jönnek újabb és újabb kísértések, újabb és újabb megpróbáltatások, újabb és újabb válaszutak, amikor nekünk újabb és újabb döntéseket kell hoznunk. És ezek az újabb döntések megmutatják, hogy most is tanítvány vagy-e még. Tanítvány voltál egykor. Tanítvány voltál egy éve. De vajon tanítvány vagy-e most is? Vagyis a mostani útkereszteződésnél rá tudod-e bízni a vezetést és a választást a mesteredre? Mert hogy a mester követése, a tanítványjá levés új elveket hoz az életünkbe. Tudjátok, mi a különbség a vélemény és az elvek között? Lehet véleményem, mint ahogy Lévinek is lehetett véleménye a rabbikról, és az a véleménye volt, hogy a rabbik megvetnek engem, mert én vámos vagyok. Ez egy vélemény volt. és aztán Jézus hívja, és ez a vélemény egyszer csak megfordul, és azt mondja, hogy most már az a véleményem, hogy van olyan rabbi, aki a vámosokkal is törődik. És ezután jött egy elv. Az elv pedig az, hogy vajon az Isten az első, vagy az Isten nem az első. Ez a kérdés, ez mindent meghatározó elv az életünkben. A kereszténynek valljuk magunkat, Isten-e az első? Isten-e a mindenek fölött való? Ő-e az életünk ura? Ő-e a tanítómesterünk? A mennyei jó atyánk? A barátunk? Ő-e a megváltónk? Ő-e a királyunk? Ő-e a közben járó főpapunk, a mennyei király, a mennyei urunk királyi székénél? Ő-e az, aki minden mindenben? Mert ezek elvek. Ez a legdöntőbb elv. Istene az életed ura? És az elv abban különbözik a véleménynél, hogy az elvek nem változhatnak. Mert ha az elveink változnak, akkor az oszlop tűnik el, ami megtart. Ami bennünket megtart egy úton az Isten mellett. Ezért az a kérdés, hogy vannak-e szilárd elveink? Vannak-e olyan elveink, ami az Istenről szól? Amihez hozzákötöztük magunkat Jézus vérével? És akárhogy jön a hullám, meg a vihar, ettől a szilárd oszloptól minket nem szakíthat el semmi. És itt volt Lévi Máté életében a nagy kérdés. A jövedelmező foglalkozás lesz a fontosabb, a jólét, a gazdagság, vagy Jézus? A nagy kérdés az volt, engedelmeskedik-e a hívásnak? Jézus azt mondja, jöjj és kövess engem. Vajon engedelmeskedik-e a hívásnak, ami a bizonytalanságot jelenti anyagilag? Mert hogy Jézus nem ígért nekik jólétet. Amikor ez egyik érdeklődő odament, és azt mondta, hogy Jézus, hol laksz? Elmennék veled hozzád. Jézus azt mondta, a rókáknak van barlangjuk, a madaraknak meg fészkük. Ne remélt, hogy én gazdagságot, jólétet és valami nagy dolgot kínálhatok neked ezen a földön. Ez volt a nagy kérdés, amit Lévinek magának meg kellett harcolnia. Vajon mi a fontosabb? A jólét vagy Jézus? A Lukács evangélium a 22. fejezet 35. versben Jézus ezt kérdezi a tanítványaitól. Mikor elküldtelek benneteket erszény, táska és saru nélkül, volt-e valamiben fogyatkozásotok? Ők pedig így válaszoltak. Semmiben. Ez a hit kérdése, hogy az Isten gondoskodik, hogy az Isten törődik. Ha abban a küldetésben élsz és jársz, ahová ő küldött, hívott és küldött. Nagyon érdekes megfigyelni, hogy mikor hívtál Jézus Pétert a siker csúcsán. Soha nem volt annyi hal, mint amit akkor fogott, mikor Jézus azt mondta, hogy dobd ki a hálódat fogásra, és még a partról is be kellett jöjjenek, hogy kimeríthessék a hálókban levő halakat. Annyi hal volt, hogy két bárka színig telt hallal. A siker csúcsán mondja Jézus Péternek, gyere és kövess engem. Péter végre a legsikeresebb halász volt a genezáreti tó partján. És aztán Jézus azt mondja egy vámszedőnek, aki jól él és gazdag, hogy gyere és kövess engem. Nem a nincstelenséget adták oda a Jézus követéséért, hanem a siker pillanatát. Mit jelent nekünk áldozatot hozni? Vajon mit jelent áldozatot hozni? Mert a semmit odaadni nem áldozat. Áldozat az, ami van, amit tudsz fogni a két kezedben, amivel rendelkezel, amire mondhatod, hogy az enyém. Azt odaadni, ez az áldozat. És talán a mai emberek életében a legnagyobb dolog, amit odaadnak egymásnak, amit odaadhatnak egymásnak, az az időnk és a figyelmünk. Odaadni egymásnak, amit olyan fontosnak tartunk, hogy legyen időm. Vajon odaadjuk-e az időnket egymásnak, a figyelmünket, a szeretetünket? Mert mindaz, amit adhatunk, elmúlik anyagi természetű dolog. De amit teszünk Krisztusért, az nem múlik el soha. itt volt az elv. Jézus hívja Mátét, és Máté, Lévi, igent mond. Azt olvashatjuk, az felkelt, és követte őt. És mi történik ezután? A Lukács evangélium a beszámolója szerint Lévi egy nagy lakomát rendez. És erre a lakomára elhívja az összes barátját. Hát, ha Jézus elhívott engem, akkor a mestert meghívom vendégségbe, és ha Jézus eljön hozzánk, akkor én az én házamba azt hívok, akit csak akarok. És tudjátok, Lévi kit hívott? Hát azokat a barátait, akik szintén kirekesztettek voltak, akiket senki sem becsült meg, és senki sem tisztelt, akire mindenki azt gondolt, hogy ennek semmi keresni valója nincs a gyülekezetben, és Máté meghívta az ő sorstársait, a vámszedőket és a bűnösöket, és egy nagy lakomát rendezett. És ott van a vendégség, ott van a vendégsereg, és a nagy kérdés, hogy vajon a díszvendég az, akiért az egész vendégséget szerezte, vajon eljön-e? Vajon belép-e egy vámszedő házába egy köztiszteletnek örvendő rabbi, a fiatal rabbi, aki gyűjti a tanítványait, akit olyan sokan hallgatnak már a tóparton és a hegyoldalon. Vajon elmegy-e ide Jézus? Mert hogy ez a cselekedet, hogy bemegy egy vámszedő házába és leül az asztalhoz, ez mindenki számára egy megbotránkoztató cselekedet volt. Azt mondták, nem tehet ilyet, mert sérti a vallási, a társadalmi és a nemzeti hagyományokat. Aki istenfélő, aki a gyülekezet tagja, nem léphet be olyan helyre, ahol istentelen emberek vannak, és árulók. És Jézus mégis belépett. A farizeusok számára ez egy remek alkalom. Na végre itt az idő, hogy Jézus ellen hangolhassuk a közhangulatot, mindenki haragudni fog rá. Nem lesz senki, aki Jézussal egyetértsen, hiszen olyat tett, ami nem elfogadható, ami egyszerűen mindenki számára döbbenetes. Úgy gondolják, mindenki ellene fordul majd. A vámszedők, a kitaszítottak viszont, különleges érzéseket táplálnak. Végre valaki, aki velünk is törődik, végre valaki, aki minket is ember számba vesz. Nem kirekeszt, hanem befogad. A farizeus párt megsértve érezte magát a vendégség miatt, és a zsidó nemzet többségében rossz hallást váltott ki ez a cselekedet. Jézus mégis elmegy a lakomára, mert szívén viseli a kivetettek életét. Szívén viseli azok sorsát, azok megtérését, akikkel eddig senki nem törődött. Egy új élet lehetősége nyílik meg a kivetettek számára. Ezek az emberek, akik ott voltak a lakomán, az ihletett írás tanúság tétele szerint azonnal nem lettek Jézus követői, de követői lettek később, pünköstkor. Amikor a tanítványok prédikálnak is, egy napon 3000-en térnek meg, ezek ott voltak a vámszedő asztalánál, a vendégségben, és hallották Jézus hívószavát, hallották Jézus szeretetteljes tanításait, és a mag kicsirázott a szívükben. Az a kérdés, testvéreim, hogy vajon amikor az igét hirdetjük, az életünkkel, vagy a szavainkkal, a jó cselekedeteinkkel, vagy az alamizsnánkkal, a látogatásainkkal, vagy a vigasztalásunkkal, vajon nem vagyunk-e csak csalódottak olyankor, ha nem látjuk, hogy az elvetett ma kikelne? Nem látjuk, hogy szárba szökkenne és termést hozna. Nem látjuk a megtérő emberek sokaságát, és azt mondjuk, Uram, hát én a tanítványod vagyok, hogy nincsenek tanítványok mellettem százan, ezren, hogy nincsenek? Vajon elhisszük-e azt, hogy az elvetett mag kicsirázik majd? Vagy látjuk, vagy nem, de az elvetett mag él. Az Isten igéje él. Az Isten igéje nem tűnik el nyomtalanul. Az Úr szava szerint, az ige, ami az én számból kimegy, nem vész el, hanem elvégzi azt, amiért küldöttem. Az Isten igéje élő és ható. Az Isten igéje elvégzi. Az Jézus szolgálata ott a farizeus farizeusok ellenségessége ellenére a vámszedő házában Jézus szolgálata és szeretete nem múlt el nyomtalanul, hanem elvégezte a szívekben a megtérés munkáját. A vámszedők látták, hogy Jézus közösséget vállal velük. A farizeusok pedig szerették volna kihasználni az alkalmat, hogy mindenkit Jézus ellen fordítsanak. Szerettek volna viszálykodást teremteni. Úgy gondolták, itt az idő, hogy a tanítványait, a Jézus tanítványait a Mester ellen fordítsák, a Mester meg a tanítványok ellen. Ezért egy furcsa kérdést tesznek fel. Így szól a kérdés, miért eszik a ti mesteretek vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Itt vannak az egyszerű halászemberek, akik Jézus tanítványaivá lettek, és meghallják a ravasz, törbecsaló kérdést, miért teszik a mesteretek a bűnösökkel együtti egyetértetek ezzel? Gondoljátok, hogy jól teszi? Milyen mesteretek van nektek, ha vámszedőkkel és bűnösökkel eszik? Jézus nem várja meg, hogy a tanítványai válaszoljanak, a segítségükre siet. És Jézus ezt mondja, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. A farizeusok önmagukat egészségeseknek és igazaknak vélték. Azt mondták, mi egészségesek vagyunk, és igazak. És a vámszedőkre úgy tekintettek, mint lelki betegekre, akikhez semmi közük nincs. Jézus azt mondta, én orvos vagyok, és azért jöttem, hogy a betegeknek gyógyulást hirdessek, és gyógyulást hozzak. És erre egy pillanatra elhallgattak. De aztán a farizeusoknak volt egy másik taktikája is. Hát, vajon mit gondolnak Jézusról János tanítványai? Nem szabad elfelejtenünk, hogy ebben a pillanatban, amikor Jézus éppen Lévit elhívja, hogy tanítványává tegye, ebben a pillanatban Keresztelő János már börtönben van. És mivel Keresztelő János börtönben van, Jánost követő tanítványok elbizonytalanodnak, és nem tudják, vajon Jézus miért nem tesz semmit azért, hogy Keresztelő János kiszabaduljon. Vajon miért történik mindez, hogy változatlanul marad minden, és Jézus nem úgy él, ahogy Jánostól látták és tanulták. Mert János követte a farizeusok által hirdetett aszkéta életmódot, az önmegtartóztatást. A farizeusok, a jó farizeusok úgy éltek, hogy bőtöltek hetente kétszer. És János tanítványai, János szerény és önmegtartóztató életmódjához hasonlóan követték ezt a hagyományt. Ők is bőtöltek, ők is sanyargatták magukat, ők is szigorú önmegtartóztatás szerint éltek. És most a farizeusok úgy gondolják, itt az ideje, hogy János tanítványait, Keresztelő János tanítványait szembe fordítsák Jézussal, hiszen Jézus meg leül és eszik és iszik a farizeusok által megvetett vámszedő házában. Ezért fölteszik János tanítványai a kérdést. Miért van az, hogy mi és a farizeusok sokat bőtölünk, a te tanítványait pedig nem bőtölnek? Jézus, ez nem jó. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a farizeusok sose becsülték Keresztelő Jánost. Semmibe vették a tanítását, és az ellenségei voltak. Számukra Keresztelő János egy tüske volt, akit jó lenne eltüntetni, és János már börtönben volt ekkor. Nem azért mennek oda Keresztelő János tanítványait idehozni és figyelmüket felhívni arról, hogy Jézus mit tesz, mint ha ők Keresztelő Jánossal egyetértettek volna valaha is. Azért teszik, mert szeretnének viszályt szítani. Tudjátok azt a mondást, nem öljük mi meg a halat, csak leengedjük róla a vizet, és majd elpusztul magában. Úgy gondolták, Jézus ellen nem nyíltan lázadnak, csak a tanítványai tüntetik el mellőle, hogy megbotránkozzanak és ellene forduljanak, és akkor már Jézus szolgálata véget is ért. Az volt a céljuk, hogy a Jézus tanítványai, a János tanítványai, a közhangulat és a köznép véleménye ellene forduljon Jézusnak. Vajon sikerül-e? Vajon sikerül-e? Jézus válaszol Keresztelő János tanítványainak. Gyászolhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Kinek a szavai ezek? Tudjátok-e Jézus, kinek a szavait idézi? Keresztelő János szavait. János tanítványai Keresztelő János szavait hallják Jézus szájából. Mert Keresztelő János azt mondta, hogy a vőlegény barátja örül akkor, amikor a vőlegény és a mennyasszony egybe kél. És János azt mondta, ez az én örömöm beteljesedett, mert a nép megtalálta a vőlegényt, Jézust. Jézus a tanítójuk Keresztelő János szavait idézi, és azt mondja, gyászolhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény. És János tanítványai természetesen hallják és tudják, hogy János Jézusról, mint vőlegényről beszélt. De Jézus így folytatja, jönnek olyan napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor bőjtölni fognak. Kereszt halálát vetíti előre. Szenvedését és nyomorát. Azt a fájdalmat, ami átjárja majd a tanítványok szívét, amikor ő majd a keresztre megy és meghal. Egy rövid idézet a Jézus Élete című könyvből. Akik egyenetlenséget és széthúzást akarnak kelteni, Sátán lelke indítja őket. Sátán lelke indítja azt, amikor valaki két embert egymás ellen akar fordítani. Mert Jézus miránk a békéltetés szolgálatát bízta, hogy az elszakadt embereket kössük össze, az elidegenített szíveket melegítsük meg újra, hogy közelebb jöjjenek egymáshoz. Hogy az elszakadt családok kiegészüljenek, a barátok újra egymás kezét megfogják. Jézus azt a küldetést bízta ránk, hogy jó hírt vigyünk, és ne rossz hírt. Ne a pletykát adjuk tovább, hogy ki kiről mit mondott, hanem a jó hírt, ami a szíveket közelítheti egymáshoz, ami segíthet a kapcsolatok felvételében. A farizeusok az embereket egymás ellen akarták hangolni, hogy végre egyik se bízzon a másikban, se a mester a tanítványaiban, se a tanítvány a mesterében. Ez az ördögtől való indítvány. Ez nem az Isten akarata. Keresztelő Jánost azzal vádolták meg a farizeusok, hogy bőjtöl, nem eszik és nem iszik. Tudjátok-e, hogy mivel vádolták meg Jézust? Falánksággal és iszákossággal. Mert ha valakiben hibát akarunk keresni, akkor találni fogunk. Az egyikre azt mondták, hogy aszkéta, másikra meg azt mondták, hogy falánk és részeges. Vajon lehet-e mind a két út az Istentől származó? Az Úr elhívta Keresztelő Jánost a pusztában, és ott élt, és dicsérte az Istent. Jézus az emberek között forgolódott, és velük együtt evett és ivott, és dicsérte az Istent. Mert mindezt az Isten szolgálatában, az Isten dicsőségére tette. A menny fejedelme itt járt a nép között. Olyan kiváltságban volt részük, ami az összes kor legfőbb reménye volt, hogy itt lesz köztük a Messiás. Olyan csodákat élhettek át, olyan szavakat hallhattak, ami az egész ószövetségi prófétai tanítást új fényben tüntette fel. Felismerték, hogy mit is jelent a Messiás eljövetele, aki a foglyoknak szabadulást hirdet, bekötözi a megtört szíveket, és felerősíti a szívükben levő jó iránti vágyat, megtanítja őket arra, mit jelent az igazság. Ez az öröm ideje volt, nem a gyász ideje, nem a bőtölés ideje, nem a szomorkodás ideje. Ez az öröm ideje volt, Jézus itt volt az ő népe között. Ha valaki szomorkodhatott, az Jézus volt, mert az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. De Jézus végezte a szolgálatát örömmel és szeretettel, hiszen a szolgálata az volt, hogy azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Jézus az emberért jött, és ez örömmel töltött el, bizakodással és reménnyel. Az emberek, akik itt voltak, megtapasztalhatták, mit jelent a szabadulás öröme. A Messiás által adott szabadulás öröme. Jézus azt mondta, eljön majd a gyász és a böjt alkalma is a veszteség órájában. egy kicsit kell beszélnünk a bőjtről, mert Jézus is beszélt itt a bőjtről. Mit is jelent a bőjt? Az igazi bőjt az nem külsőségeken múlik. Nem azon, hogy zsákruhát öltöttek, hamut szórtak a fejükre, és amikor az utcán jártak, a bánatos arcuk mindenkinek elárulta, hogy ők ma bőjtölnek, szent cselekményt tesznek, és ez a szent cselekedet őket különlegessé tette. Mindenki szeretettel, tisztelettel meghajolt előttük, ők igazán szent emberek. Az Úr Jézus mást mond a bőjtre. Tudjátok, mit mond? Nem azért a bőjt, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdesd, hogy a foglyoknak szabadulást, a megkötözötteknek megoldást. Nem azért a bőjt, hogy meghozd az áldozatodat a másik emberért. A bőjtnek nem az a célja, hogy az Isten figyelmét felhívjuk magunkra. Ha ezt gondoljuk, hogy a bőtölésünk célja az, hogy most már akkor jobban figyel ránk az Úr, és az imámat az Isten jobban meghallgatja, mert nem csak imádkozok, hanem bőtölök is, akkor nagyon hamis úton járunk. Az Isten figyel ránk minden pillanatban, ha jót teszünk, ha rosszat. Ha egy szóval imádkozunk, vagy ezerrel, az Úr egyformán figyel ránk. A bőtünknek nem lehet célja az, hogy fizetünk az Istennek a bőtel, hogy ő is fizessen azzal, amit mi kérünk tőle. Ez rossz indíték és rossz út. Az igazi bőt az, amikor Jézus nyomdokán járva önmegtagadó életet élek, ahogy Jézus önmegtagadó életet élt, hogy kövessem a mesteremet és szolgáljam az embert. A bőt azt jelenti, hogy törődök az emberekkel, ahogy Jézus törődött. Áldozatot hozok, ahogy Jézus áldozatot hozott, mert számomra a mesterem előttem jár, én pedig követem őt, örömmel követem őt, szívesen követem őt, mert az ő elvei az én elveimé lettek. Hozzá kötöztem magam az ő áldozata vérével. Az evangéliumi munkára azok a lelkek használható eszközök, akik boldogan elfogadják az Istentől nekik küldött világosságot. Az őt örömmel hallgató köznépben Jézus új edényekre talált. És itt van az utolsó gondolat, az új tömlő, az új edények. Vajon miért beszél Jézus itt új tömlőről, új borról, meg óborról? Vajon miért fontos erről beszélni? Azért, mert sokan azt gondolták, hogy a régi zsidó hagyományok és törvények szerinti életet egyszerűen csak ki kell egészíteni valamivel, ami Jézustól származik, és ez a kettő így összeilleszthető, és így rendben mennek tovább a dolgok. De Jézus azt mondja, hogy nem. Nem arról van szó, hogy a régit megfoltozzuk, kitoldozzuk, kimossuk, és rendben van. Jézus azt mondja, újat adok. Újat adok. Nem javítgatom a régit, hanem egy újat adok. Azt mondja, elveszem a kőszívet testetekből, és adok helyette hús szívet, egy új szívet. Jézus újat teremtett. Nem azt mondta, hogy meghagyunk néhány dolgot a régi farizeusok hagyományaiból, és kiegészítjük valami újjal. Kicsit helyreigazítjuk. Nem, Jézus egy egészen újat adott. Meg akart őket tanítani, hogy nem azt teszi élővé a hitünket, ha a hagyományokhoz és a szokásainkhoz ragaszkodunk, hanem elfogadjuk az új igazságát, az Isten új tanítását, amit Jézus szájából hallhatunk. A legnagyobb kérdés az, testvéreink, ma nekünk, ma olyan keresztényeknek, akik lehet, hogy évtizedek óta valljuk Jézust Urunknak, képesek vagyunk a felülbírálni magunkat, és egy új kezdetet venni, egy Jézussal induló új kezdetet venni, ami arról szól, hogy Uram, mindent odaadok a kezedbe, és amit nem látsz jónak, azt vedd el, azt javítsd ki, mutasd meg, tedd rá az ujjadat, hogy felfedezzem és kijavíthassam. Tudjátok, ezek vérre menő kérdések ám. Mert sokszor ragaszkodunk dolgokhoz, mert azt mondjuk, hogy így csinálták apáink, meg nagyapáink is. És ez szent dolog. De vajon tudjuk-e az ige mérlegére tenni, és megkérdezni, hogy tényleg szent-e, vagy csak mi nevezzük szentnek? mert sokszor vannak nagyon hasznos és nagyon áldott hagyományok. De nem minden hagyomány hasznos és áldott. Meg kell tudnunk vizsgálni ezeket. Vajon mit tanít erről az ige, vajon mit tanít erről a Szentírás? Aki óbort iszik, mindjárt újat nem kíván. Jobb az ó. Lukács evangéliuma 5.39. Ha hozzá szoktunk valamihez, ami régen működött, amire úgy gondoljuk, hogy rendben van, és nincs vele semmi baj, nem kívánunk újat, nem akarunk mást, mert ragaszkodunk az óhoz, amit megszoktunk, amit már ínyünkhöz igazodott. Az Úr azt mondja, készen állsz-e? Készen állsz-e az új befogadására? Sokan inkább elutasítják az igazságot sem, hogy feladják dédelgetett elképzeléseiket, vagy lemondjanak valamiféle bálványozott véleményről. Vajon igaz-e ez ránk? Én nem tudhatom, hogy mi az, amihez ragaszkodunk, milyen nézethez és véleményhez kötődünk. De az Isten tudja. Ezért én azt kérem tőletek most, az ige hirdetés végén, hogy mondjuk el az Istennek csendben a szívünkben, hogy Istenem, vizsgáld meg a szívemet, és lásd meg, hogy van-e nálam valami, ami nem igaz, amihez ragaszkodok, és nem akarom kiszolgáltatni. Hogy tényleg a mesterünk legyen. Olyan mesterünk, akit nem csak 5 éve szolgáltunk, hanem most is szolgáljuk. És újra elköteleződjünk a szolgálata mellett. A befejező ége Zsoltárok 51. fejezet 19. vers. Isten előtt kedves áldozatok, a töredelmes lélek, a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem vetette meg. Az Isten hív minket magához ma is, ahogy hívta Lévit. És azt kérdezi, igent mondasz-e a hívásra ma? Elkötelezed-e magad mellettem ma? Ott hagyod-e azt, ami eddig volt, hogy egy újat kezdj velem ma? Mert az Úr válaszút elé hív minden nap mindannyiunkat. Bárcsak igent mondanánk rá. Ámen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük Jézust, aki eljött a földre, hogy hívjon és küldjön minket, hogy elhívjon, hogy tanítványai legyünk, és elküldjön, hogy elvégezzük a szolgálatot, amit ránk bízott. Köszönjük ezt a hivatást. Köszönjük azt, hogy munkatársainak választottál és elhívtál minket. Segíts bennünket, hogy tényleg a mesterünk maradj, a mindenek fölött vezető mesterünk, hogy elvünk legyen az engedelmesség, hogy téged tegyünk az életünk legfőbb urává. Taníts meg bennünket tisztán élni. Taníts meg bennünket alázatosnak lenni. Hogy amikor meglátunk valamit, amihez csak olyan szívünk szerinti ragaszkodás kötött, de nem volt benne semmi az igéből, szabadon elengedjük. Amikor megfetsz, tégy alázatossá, hogy igent mondjunk, és azt mondjuk, igazad van, Uram, és nekünk nincs igazunk. Taníts meg bennünket észrevenni a bajba levőket, hogy észrevegyük azt, hogyan is tudnánk igaz szívvel bőtölni olyan áldozattal, amit te kérsz tőlünk. Mutasd meg nekünk az utat, amelyen járunk el. Köszönjük, mennyei Atyánk, hogy meghallgatsz minket Jézus véréért. Amen.